Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 165. adása. Túl vagyunk Game Week 32-n, előttünk van Game Week 33. Hát itt én Levinek podcast előtt azt mondtam, hogy nem igazán fogunk tudni, miről beszélni, aztán általában ilyenkor simán tudunk egy óránál többet összehozni, de most bizonytalan vagyok ebbe, bevallom őszintén. Mik az érzéseid, Levi, ezzel kapcsolatban? Meg úgy itt, ami itt előttünk áll.
Sziasztok! Hasonlóan látom egyébként én is, főleg így a rengeteg dupla, ami most már hivatalos is, mert hogy bejelentésre került, először azt a 37-es volt bejelentve, és most már a 35-ös is fix. Szóval már hivatalos a sorsolás, egészen konkrétan már a játékban is láthatjuk a duplákat, és Bank Rally-nek a táblázatát is sokkal könnyebb most már értelmezni. Szóval itt rengeteg igen. Dupla, ami előttünk áll, és az adott chip stratégiánk az, hogy az előző adásban is megbeszéltük, eléggé bekorlátoz minket. Én most például a 33-as fordulóban is azt érzem, hogy itt két cserével várhatóan cserélek egyet, az esetleges sérülésekre készülve, és akkor utána a 34-esben tudunk majd még, amikor már konkrétan a dupla előtt lenni, ott ügyeskedni valamit. De hát azok is igazából sokunknak, akik free hit nélkül mennek a fordulóra, ott már csak az utolsó simítások lesznek. Talán akik free hittel tudnak nekivágni, nekik lesz igazán érdekes, de arról talán most még korai lenne beszélni.
Korai, szerintem is. És a 35-ös wildcardról is szerintem még itt korai beszélni. Nyilván valakinek már itt kell tervezni a dolgokat, mert hát ugye még mindig vannak ezek az egyértelmű utak, amik tényleg itt a Game Week 30-31-ben eldöltek. Tehát itt már nem igazán lehet ezen változtatni se 32-be, se 33-on. Úgyhogy ugye a legtöbbeknek még mondjuk van egy wildcardjuk, meg egy bench boostjuk, és ott is nagyon egyértelmű, hogy mit kell csinálni, nyilván ott cserélsz a 34-es fordulókra, már most is valószínűleg te is ezt fogod megtenni, akkor akinek már csak egy free hitje van, az meg valószínűleg igen el fogja lőni a 34-esben, és akkor tovább megy vele a 35-ösre, szóval ő meg akkor mondjuk tervezhet előre a 37-esre, És szóval nagyon meg van határozva itt minden, tehát itt már nem nagyon lehet feltalálni sok minden, viszont nekem azért volt egy ilyen, hát ilyen hogy leesett, hogy ez, nekem ez a 35-ös dupla, ami hát majd szerintem mindjárt beszélünk róla, hogy ez mégis mennyire dupla, az nekem annyira nem tett jót olyan szempontból, hogy hát ugye valószínűleg ott fogok wildcardozni, így is, úgy is, viszont a wildcardot és a tripla kapitányt nem lehet egy fordulóba használni. És ez nekem kellett egy két nap, mire leesett, hogy ez egy valós dolog. Igazából úgy voltam vele, hogy hát igazából engem nem is nagyon érdekelt, hogy most a 35-ösben vagy a 36-osban lesz ez a dupla, de végül így, hát nem azt mondom, hogy ez rossz, mert nyilván, ha eltalálom a tripla kapitányt bármelyik fordulóban, akkor ez lényegtelen, de viszont nem biztos, hogy duplázóra fogom ellőni ezt a tripla kapitányt. Nem mondom, hogy ez semmiképpen sem ideális, de hát amúgy is valahol olyasmi volt a tervem, hogy valami olyan arcra rakni ezt a tripla kapitányt, aki jól néz ki az adott fordulóban, de nagyon kevés embernek van bent, hogy nagyot boostolják vele.
Ezzel tudnék vitatkozni egy jó nagy sort.
Tudom.
Mert nyilván itt most a végén ezt tud számítani, az, hogy mekkora lesz az EO-ja a kapitányodnak, de alapvetően ennél a chipnél ez nem számít, és ezen már át is mentünk szerintem párszor.
Ezen át, abszolút. De most érted, most van egy helyzet, tehát lényegében ott tartunk, hogy van hány forduló? 5? Jól számolom? Vagy 6? 30?
6.
3, 34, 35, 36, 37, 6 forduló, abból nekem ugye van 4 csippem, ergo kiesik 3 forduló, és hát egyértelmű, hogy melyik ezek a 3-on fordulók, nyilván a 34-es free hit az be van ütve, a 37-es bench boost is, de mondjuk ott azért látok rá esélyt, hogy ott azon lehet egy kicsit sakkozgatni, de valószínűleg az azért az be van ütve, és akkor van még egy white card, azt lehetne mondjuk, hogy eltolom a white cardot 35-ről 36-ra, és akkor ott vagy Sonra, vagy Palmerre rárakom a tripla kapitányi karszalagot a 35-ösben. Átfutott ez az agyamon, megnéztem, hogy hogy nézhet ki ott a csapatom. Még lehet, hogy meg is fog történni, mert ott leszek előtte, rájövök, hogy mégsem olyan rossz ez a csapat, nem akarok feltétlen wildcardozni, vagy akikbe wildcardozni akarok, nem feltétlen olyan brutálisak. Szóval még így ezen agyalgatok, de alapvetően ez már csak ilyen, nem tudom, játék a számokkal. Viszont, ha most itt a 33-asban, ugye most már túl vagyunk itt a sajtótájékoztatókon péntek délután, hát ha Guardiola kultúráltabban nyilatkozott volna itt a dolgokról, akkor én itt hétközben már gondolkoztam egy TC KDB-ben, itt a Luton ellen, de hát most így ilyen állapotában, amilyen bizonytalanság van a City-vel, meg tudom ígérni, hogy 33-as fordulóban nem fogom eldurrantani a tripla kapitányi karszalagot.
Igen, az a probléma egyébként azzal, hogy nem használtad el ezt a csipet akkor, amikor mindenki elhasználta, hogy kihagytál egy zicsert, ami utólag szerintem egy nagyon nagy szerencse volt, hogy ott azt megúsztad. Mert Haalandnak ott az XG-ja az majdnem 3-as volt. És az, hogy egy góllal azt lehúztad, az lényegében lehetőleg jobban alakult szerintem. És akkor, amikor úgy döntöttél, hogy nem fogsz Haalanddal menni, akkor igazából még nem tudtad, hogy kivel fogsz menni. És most már ott tartunk.
Solanki,
igen. Solanki. De utána mégse raktad el Solankira, pedig kezdett két meccsen.
Igen, de ott előtte elég sok volt a bizonytalanság vele. Tehát az nagyon nem tetszett, hogy
ugye ott... Mindenkinek ő volt a kapitánya mégis. Szóval...
Hát persze, de az lényegtelen. Tehát, hogy érted, mert nyilván rá kellett raknunk a kapitányi karszalagot, mert a liga két legrosszabb csapatával játszott, de ettől függetlenül még hét közben sem tudtunk, vagy nem mondott semmi olyat, hogy így azt mondjam, hogy na, akkor egyértelmű, hogy rárakom, ott nem tudom, tényleg ilyen bizonytalanságot éreztem, és úgy voltam vele, hogy hát jó, hát nyilván a kapitányom ő lesz, de a tripla kapitányt azt nem fogja megkapni. Én alapvetően én mindig nagyon vártam azt, hogy majd egyszer úgy ellőhessem ezt a tripla kapitányi karszalagot. Még a kezdeti szakaszokban, amikor még nem podcastoltunk, akkor mindig ilyen nagyon random módon lőttem el, és mindig nagyon jól működött, de nyilván utána már tudatosabban játsza ezt a játékot az ember, és akkor nyilván alapvetően igen, nyilván egy duplázóra akarod ellőni, mert hogy ez nyilván ott van a legtöbb esély a pontokra. Így van, ez teljesen egyértelmű. Viszont igen, tehát egy kis izgalom, utolérés, tehát hogy most érted, alapvetően azt mondod, hogy ha mondjuk nézzük bármelyik fordulót, ott a hollandosat vagy a Solankit, ha nyilván az lett volna kb. A realitás, hogy mind a kettőnek mondjuk dupla return-je van, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen 13-15 pont között zárt volna mindkét arc, és akkor nagyjából ugye ennyit lehetett volna ezzel nyerni, ami önmagában szerintem bőven jó, és nyilván nagyon nehéz ebből többet kihozni, úgyhogy valami differential tripla kapitányt rak meg az ember, mert akkor nyilván számolni kell azzal is, hogy az én kapitányom hogy hoz tripla kapitányom, meg hogy hoz a template kapitány, szóval ott így versenyezni kell az erőkkel, de nyilván ott papíron nagyobb előnyt ki lehet hozni, mint egy ilyen biztonsági egyértelmű megoldással. Igazából csak ennyit mondok, nyilván ott benne van a rizikó is, benne van az, hogy az én tripla kapitányom kevesebbet hoz, mint a template kapitány, ezek nyilván ilyenek, de hát nyilván nem valami kutyaütőre akarom majd rárakni ezt a csodálatos csipet.
Ez így van, de nekem a problémám az, hogy várhatóan, hogyha most hirtelen nem egy szezon múlna el, hanem 100 egyszerre, akkor többször jönnél ki ebből rosszul, mint jól. És ez így van.
Hát, hogy mondjam? Tehát ezt én nem teljesen adom meg olyan szempontból, hogy igen, nagyjából elmondtuk, hogy mennyi ez a max. Nyilván voltak itt 20 pontos, például tavaly Rashford, mondjuk akkor számoljuk azt a 20 meg ezt a 15 pont között itt, az mondható, hogy az már egy ilyen közel van a kimaxolásához a tripla kapitánynak, és ennél, szóval, hogy mondjam, tehát a rizikóval, meg akkor, amikor így bevállalsz ilyen dolgokat, akkor azért jóval nagyobb pontokat ki lehet szakítani, én azt gondolom. Tehát ennél ilyen 30-as sávokról beszélgetünk. Mert érted, ott vagy, hogy azt mondod, hogy van egy template Holland, és érzed azt, hogy hát azért mégse lesz ez olyan jó, nyilván a tömeggel szembemész, Hollandhoz 2 pontot, és akkor onnantól kezdve meg te ott lehetsz, hogy egy duplázó, nem tudom, csatárral is iszonyatos pontokat tudsz kiszedni ebből az egész sztoriból. És nem azt mondom, hogy ezt mindig így fogom eljátszani, meg eddig sem nagyon így használtam.
De Solankyval például sehol nem szereztél volna 30 pontot.
Hát de ezért nem is raktam rá, érted? Tehát itt nem a template kapitányokról. Pont ez a lényeg, hogy nem template kapitányra akarom rárakni. Az ebbe a fordulóban is mondjuk ott lesz a Salah meg a Haaland, ők lesznek a template kapitányok, és nem rájuk rakod, hanem KDB-re. Érted? Igen. A KDB-re, aki kb. Senkinek nem lesz bent. 0%-os lesz a nagyjából az EO-ja. Nekem meg ott van egy 300%-os KDB-m. És akkor igazából így ezekben érzem azt, hogy itt meg lehet durrantani.
De hát aztán lehet, hogy mondom, kiketük egy... KDB-t ezt megjátszod egy Haaland ellen, meg 2 Salah ellen. Vagy hogyha most Haaland lesz a nagyon népszerű kapitánya Lutonán, akkor azt a 300%-os KDB-t megjátszod 3 Haaland ellen lényegében. És akkor itt értem, hogy akkor így ezt a varianciát...
Ez igen, ez tipikus, kimaxolod a varianciát, így van, mert ha nyilván egy olyan játékos rakod rá, aki érted az adott fordulóban 250%-os az EO-ja, és akkor nálad ott van 300%-on, akkor alapvetően igen, kihozott belőle. Igen, azon minimalizálod, de cserébe biztonsági megoldás is, és alapvetően nincs is ezzel semmi baj, meg alapvetően én is azt gondolom, hogy valahol ez a legbiztonságosabb módja, de mondom, aki nagyon szereti ezt a kapitányokkal való játékot, az annak ez szerintem egy ilyen ideális. Meg ez egy olyan dolog, hogy így el lehet ezen gondolkozni. És nem biztos, hogy meg fogom találni, mert tényleg itt most már az a baj, hogy nagyon időszűke van. Tehát igazából lesz pár fordulóm, amikor ezeket megjátszhatom, itt már mondtam, hogy ebben a 33-osban nagyon jó lehetett volna, és hát, ha még jön valami olyan információ, ami mondjuk e felétől, de nem hiszem, és akkor innentől kezdve meg, ja, ott lesznek ilyen, nem tudom, nyilván nem néztem meg még minden fordulót, meg hogy kivel lehet betámadni ezeket a dolgokat, de hát nyilván itt azt is kell figyelni, hogy Haaland meg Salah meg nem tudom, Son az adott fordulóban ki ellen játszik.
Érdekes, abszolút, ez már a kapitányválasztásnál egyel összetettebb feladat.
Igen.
Kíváncsi leszek, hogy végül kire fogod rárakni, és hát... Igen, nyilván ez egy ilyen elég teoretikus beszélgetés volt, és arról beszéltünk, hogy maga mielőtt meghozod a döntést, akkor mi várható, és mi sül ki belőle, de most a helyzet az, hogy Haaland is, meg Solanki is 8-8 pontot hozott, szóval azt egy fordulón belül is lehet hozni egy tripla kapitány csippel, ami azt abszolút jelenti, hogy a nehezebbik része az már jól alakult neked, onnantól kezdve ez igen már kikerült a képletből, szóval abszolút nem állsz rosszul ezzel.
Tény, de ja, szóval lehet, hogy utólag egy ilyen megbánás lesz bennem, hogy nem. Bár tényleg nem ha bármi van, olyan hatalmasat nem bukhattam ezen az egész történeten.
Nem buktál, és így de bukhattál volna.
Ja, jó, igen, és pontosan, hogy nem buktam, úgyhogy így meg ott van ez az izgalom, meg mondom ez a része, amit már amúgy régóta mondogattam, és tényleg az utóbbi pár évben mindig valami nagyon template közeli arcot raktam meg, és azok is jól működtek, szóval alapvetően ez egy működő dolog, meg nyilván, tehát hogyha valami mondjuk nagyon adja magát, akkor miért ne rakja rá az ember, és minek rizikózzon ezzel, mert nyilván ezzel, ha nem rakod rá, azzal azért egy rizikót válasz, mert ha most 20 pontot hozott volna Haaland, akkor azt a 20 pontot ledolgozni, az igen erős lett volna, főleg mondjuk itt szimplázóval, szóval igen, ez azért alakulhatott volna sokkal rosszabb.
Egyébként még most is járhatsz egyébként elég rosszul ezzel a stratégiával, mert nyilván a legrosszabb az lett volna neked, hogyha mondjuk Haaland összehoz 2 gólt, és már az is rossz lett volna, de mondjuk két gól meg egy gólpassz, és akkor ott tartasz, hogy most vagy már 20 pont hátrányban, aztán pedig megjátszasz egy, most tételezzük fel a példa kedvéért, egy KDB-t, aki blankel, miközben mindenki Haaland kapitánya megint jól teljesít, szóval amúgy a variancia kimaxolása, és amúgy ezzel lehet nyerni 20 pontnál többet, ez igaz, de ezzel lehet veszíteni 20 pontnál többet is egy olyan döntésen, amit így könnyű kivédekezni, hogyha valaki védekezni akar.
Az biztos, így van. Meg hát ugye itt kétszer kell egy nagyon a saját szempontodból pozitív varianciában bízni. Tehát ugye van egyszer egy forduló, amikor mindenki TC-zik, vagy a sok esetben kettő, és mind a kettőt egész jól meg kell úszni, és aztán jön még a saját fordulód, amit szeretnél nagyon kimaxolni. Szóval itt most még igen, az első fele az kb. Megtörtént a történetnek, de most kell majd nekem odarakni magamért, és valahogy túlnőni.
Hát senki sem mondta, hogy könnyű nagyon nagyokat előre ugrani ebben a játékban. Ez abszolút így működik. Mielőtt még rátérnénk itt a Game Week 33-ra, egy kicsit a Game Week 32-ről akarlak kérdezni. Úgy érzem, hogy így a végén így egész jól végződött neked. Milyen volt ez a forduló?
Fú, hát nagyon küzdöttem. Hát nyilván cserélni akartam, mert hát tudtam, hogy ez a Gibbs fight történet, ez nem lesz olyan hatalmas ponteső. De hát ugye, amit a podcastban is mondtam, nézegettem itt a neveket, és hát nem találtam meg azokat az arcokat, akiket nagyon tudtak volna segíteni nekem itt két fordulóban, és akkor úgy voltam vele, hogy most akkor nem döntök, és akkor tényleg nagyon rá tudunk támadni erre a Manchester City Lutonra két cserével, és tényleg bármilyen sérülés, ugye itt két meccset is lejátszik a City, a Real ellen is, meg előtte a hétvégén is, hát ha történik valamilyen olyan esemény, ami bizonyos játékost felülemel, és akkor őt nagyon könnyen meg lehet támadni két cserével, meg aztán végképp, és akkor én úgy voltam vele, hogy persze, aki nagyon közel állt hozzám, hogy bekerüljön, az a Paqueta volt egyébként, talán ő volt a legközelebb ez a sztorihoz, ő ugye előtt egy 10 gólt 8 pontjával, azt mondjuk nem lett volna rossz behúzni, de az már megint pont az, amit lehet, hogy ebbe a körbe majd vissza tudok hozni, meg le tudok dolgozni, de simán itt nézegettem ilyen McNeil-eket is, meg tényleg itt ilyen nagyon vad történetek voltak, úgyhogy összességében azért annyira nem bánom, de igen, hát nagyon rosszul nézett ki még a Spurs meccs előtt ez a forduló. Szontól is kellett valami, hát legalább egy asszisztot adott így kapitányként, és hát a Pedro Porro mindenképpen ott van egy ilyen hős titulust megkapja, mert nagyon kellett ez a 11 pont, amit összehozott. Már mondjuk nagyon érett, hogy valami gólt szerezzen itt a csapatomban, mert tényleg Game Week 8 óta folyamatosan benn van, és csak az asszisztok jöttek, és ez az első 10 pluszos fordulója, tehát ami teljesen döbbenetes egy ilyen védőnél, de hát tudjuk, hogy a Spurs a clean sheet-eket nem igazán szereti begyűjteni, és hát nyilván nem akkor ad asszisztot, amikor azt a pár clean sheet-et összeszedi a szezonban a Spurs, szóval ez nagyon kellett, úgyhogy így kb. Kijöttem úgy, hogy egy ilyen szürke nyíl, egy nagyon picike piros nyíllal, de igen, ebből nagyon nagyon rossz forduló is lehetett volna, mert itt a Saka 11-essel azért ott rendesen kaptam a néptől pontokat, mert hát ott kb. Nem tudom, 75%-os volt Saka jója, de így kb. A Porróval ki tudtam ezt egyenlíteni.
Hát ez nem is kifejezés, hogy ez érett Pedro Porrónál. 42 lövése van, ebből 20 jött a 16-oson belül, a szezon során eddig
nem is
2,5-ös XG-t termelt, és hát ez volt az első gólja itt a PL-ben.
Igen.
Sült már el idén a lába, és lőtt már nagy gólt is, de az nem a PL-ben volt, szóval abszolút nagyon, nagyon érett ez már nála, és nagyon jókor is jött ez neked, mert egy alapvetően rossz fordulót így okésre tudott menteni ő neked.
Így van. Így van, figyelj, neked meg fullos fordulód volt, és akkor így buktam tőle 10 pontot. Tehát ez így, ez itt, ezt, ha ezt így mondjuk, akkor ez így teljesen rendben van. Tehát igen, ez egy tipikusan olyan forduló volt, ahol, ahol bizonyos emberek nagyon tudtak brutál pontokat szerezni, volna, akik tényleg ilyen 10-20-szal meg tudták előzni a riválisaikat, és van, aki szerintem nagyon durván beleállt a földbe, mert itt mondjuk bizonyos csatárok nagyon rosszul teljesítettek, meg a védőket is össze lehetett úgy válogatni, hogy, hogy azért eléggé template játékosok, de mind blankeltek a kapusoknál is, ugye általában nem hoznak a kapusok pontokat, és igazából lényegtelen, hogy mit hoznak. Most viszont hát nagyon sok népszerű kapus igen jelentős pontokat szedett össze, úgyhogy ha mi kapusunk éppen most a rossz oldalán volt ennek az egész sztorinak, akkor ott is össze lehetett szedni ilyen 6-7 pontos hátrány.
De ez volt az egyetlen negatívum számomra ebben a fordulóban. Nagyon jól sikerült, jó fordulón volt, 73 pontot szereztem, és abszolút semmi okom a panaszra. De kicsit zavart az, hogy mennyire fontos volt itt a védőktől szerzett Brentwaite clean sheet, vagy a Dubrovkától begyűjtött 9 pont ahhoz, hogy jó fordulom legyen, mert ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon hasonlóak a csapatok, nagyon tényleg a nagy ágyuk azok azért ott vannak, hogyha most Szák elő egy gólt, akkor az mindenképpen jó, még lehet neki örülni, de majdnem mindenkinél ott van. És akkor ez így igaz a többi mezőnyjátékosomra is lényegében a támadók közül, és hát igen, az a párvédő jelenti a különbséget, legalábbis én ezt érzem, ami nem olyan jó, hogyha még sokat akar menetelni előre az ember.
Igen, de ezen segített majd ez a Game Week 35, és ott a white card. Én ott nagyon érzem, hogy ott nagyon sokan nagyon rossz white cardokat fognak összerakni. és nyilván nekünk az a célunk, hogy ne ezek között, az emberek között legyünk benne, mert ott úgy vannak olyan csapatok, meg olyan sorsolások, főleg itt ugye sorsolások teszik nagyjá bizonyos csapatokat, ami miatt így azt gondolják emberek, hogy majd milyen jó lesz a Manchester United játékossal, Chelsea, Tottenham védővel, meg nem tudom, Brighton játékosokkal megrakni a csapatokat, és a most nagyon jó csapatok, mint az Arsenal, meg a Liverpool, az nagyon könnyen ilyen feledésbe merülhet, mert hogy ők nekik kicsit ilyen trükkös a sorsolásuk, meg nem dupláznak majd a 37-esben, de hát azért igen, itt fontos, hogy a csapatok menjenek valamiért, meg hogy jó csapatok legyenek jó játékossal. Szóval én ott látom azt az esélyt, hogy itt nagyon különböző csapatok lesznek. Eleve, ugye, akinek nincs wildcardja, annak azért, különböző stratégiákon lesznek itt az emberek az utolsó 4 fordulóra, szóval ott azért érzek nagyon nagy különbségeket, és tényleg az a szakasz, azt nagyon várom, és érzem, hogy ott még sok minden eldőlhet. Ha sok pont lesz persze, mert ha nem, akkor lényegtelen, hogy néznek ki a csapatok.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz itt a szezon legeslegvége, főleg így, hogy elképesztően szoros a verseny a bajnoki címért. Ennyire szoros talán még sose volt, így 3 csapat is versenyez egyszerre. Viszont ehhez képest itt az európai kupákban elég rosszul szerepeltek az angol csapatok. Furcsa belegondolni, hogy akár ez is előfordulhat, hogy egy hét múlva ilyenkor mindegyik csapat kiesik. Most az Aston Villa az egyetlen, aki megszerezte a vezetést. Itt pont azok mentek X-re, akiknek igazából elég nehéz ellenfelük van, és mondjuk a City még örülhet, mert ők otthon játszanak majd következőleg, de az Arsenalnak azért elég nehéz dolga lesz idegenben.
Kemény lesz Münchenben, igen.
Milyen volt ez az európai kör? Mik voltak szerintem a legérdekesebb történések?
Ha most itt az FPL-t először így eltekintünk, akkor szerintem az, hogy a City-t mennyire, hát nem tudom, hogy lefociszta a Real, ez mondjuk erős túlzásnak érezném, de hogy legalábbis úgy teljes zavart okozott az erőben. Tehát, hogy így ez a City, azért emlékszünk, hogy tavaly hogy játszott a Real ellen, és azért ez a Real is nagyon sokat erősödött tavalyhoz képest. Szóval azért nyilván most ők állnak jobb pozícióból, mégiscsak a Bernabeu-ból egy X-el eljöttek, de most messze nem érzem azt, mint amit tavaly, hogy fú, hát a City egyértelműen tovább fog jutni. Itt a Realban nagyon nagy erőt érzek. És főleg nyilván ez ott is ott van, hogy a City egész egyszerűen a védekezése az messze nem olyan stabil. Szétszette itt a gyors brazilokkal a Real a Cityt, amit őszintén jó volt látni. Bár a PL-ben ezt nem hiszem, hogy túl sokszor még itt elő fog fordulni, látva itt a Citynek a sorsolását, bár mondjuk pont a Spursben látom azt, hogy nem fog tetszeni ennek a Citynek, mert nem hiszem, hogy nagyon össze fogják rakni itt ezt a védekezést. Ez már az a City, amivel most itt ki kell maxolni a dolgokat, és ez messze nem olyan jó, mint a tavalyi, legalábbis én azt gondolom. Az Arsenalnál meg, hát igen, ebben több lehetett volna, hibák voltak, de én még azért mindig érzem azt, hogy ez még mindig ilyen 50-50-es meccs, értem, hogy Münchenbe kéne tovább jutni, de szerintem az Arsenal azért elég stabil. Nyilván ez a München is megmutatta, hogy bármennyire is botladozik a Bundesligában, hát azért ilyen játékosokkal, igazából nem is értem, hogy mit csinálnak ilyen játékosokkal a Bundesligában, de hát brutális a kerete. Tehát amikor egy Command behoznak cserébe, az azért nagyon-nagyon durván fájdalmas tud lenni. Szóval itt ez a BL meccsek, tényleg ez a futball ünnepe volt itt, ez a két negyed döntő, és hát ugyanez lesz majd szerdán is.
Szerintem is tényleg nagyon jó volt, különösképpen a Real Madrid City, ott valami olyan gólok voltak, és kicsit azt éreztem, hogy akkor rúgnak gólt a csapatok, amikor akarnak, abból a szempontból, hogy olyan villanások voltak, olyan megmozdulásokat, amiket máskor fordulónként lát egyet az ember, itt pedig oda-vissza dobálták ezeket itt a két csapat. Egészen brutális volt, és hát igen, az eredmény az abszolút nem rossz a Citynek, azért én nem bántam volna, hogyha ezt a meccset megnyeri a Real Madrid. Ami viszont nagyon-nagyon meglepő volt, az nyilván a Liverpoolnak a veresége.
Földbálás volt, igen.
Nehezen viseli a Liverpool ezt a rengeteg sérültet, ami tényleg nem is meglepő. Szóval én most az utóbbi hétvégén pont azon gondolkoztam, hogy egészen jól teljesít egyébként a védelem a bajnokságban, hogyha azt nézzük, hogy mennyi helyzetet engednek, de ez számomra valami elképesztően meglepő, tekintve, hogy mennyi sérült van, mennyiszer kell más védelmet felrakniuk, és az ilyen dolgok szokták ketté törni egy csapatnak a szezonját. United szurkolóként ezt biztosra tudom mondani. A Unitednál nem csak ezen múlt, ez biztos, de kb. Lehetetlen egyébként ilyen körülmények között jól teljesíteni, és hát azt is érzem egy kicsit, hogy nyilván valahol muszáj volt már rotálni a Kloppnak, de valahol igen, volt egy ilyen óriási különbség a között, hogy az Atalanta hol volt fejben ezen a meccsen, és a Liverpool persze hol volt.
Hát igen, itt ez most nyilván a hétvégi meccs is szerintem az egy sokkoló volt. Tehát, hogy a United hogy tudott abból a meccsből kijönni egy X-el, az egy ilyen...
És még vezettünk is.
És még vezettetek is, persze, hát ez egy nagyon fontos dolog, igen. Hát, mint a Brentford ellen is, nem tudom, hát én mondom, én kezdem megérteni Ten Hagot, és arra jutok, hogy ő benne van egy ilyen zsenialitás. Van egy zsenialitás, mert ez az ilyen, ez az megleped az ellenfelet azzal, hogy igazából, hogy így nagyon rossz vagy. És cserében, meg amikor és van egy nagyon fontos a Ten Hag fociban, hogy cserében mindig van egy pillanat, ami minden meccsen van. Látod, ezen a meccsen is tök random, félpályáról bebassza a Bruno, és utána viszont mindig az van, hogy akkor a United ott vált egyet, és akkor kb. Nem tudom, 10 perc, negyed óráig úgy néz ki, mint egy normális csapat.
A pillanatokért nem tehetett felelőssé az edzőt. Pont ez a Pepnek a filozófiája, nem? Hogy ő megpróbálja olyan helyzetbe rakni a játékosait, ahol utána tudnak villanni, és pont az egész támadójátékának az alapja, hogy igazából a végén a játékosnak kell megoldani az adott helyzetet. Most a Unitednél ez nem történik meg. A United egy lövést nem tud kialakítani, és akkor utána egy rossz passzból villan egy játékos. Ezt nem lehet azt mondani, hogy a Ten Hag foci most kicsúcsosodott, amikor Bruno Fernandes meg tudja oldani félpályáról azt, hogy pont abban a helyzetben beívelje. Szóval kívülről, amikor félig így viccként nézi az ember, amúgy tökre megértem, de nem.
Nyilván szurkolóként nem bírnám elviselni. De így ilyen ellendrukkerként mondom, ez teljesen hihetetlen számomra, hogy tényleg most végignéztem három United meccset, és így nem érted, hogy mi történik. Tehát, hogy így teljesen nem azt csinálják, mint amit egy ilyen, bármilyen rossz csapatnak van egy ilyen, nem tudom, alap játéka, amivel mondjuk nem akar sok lövést vagy generálni a másik csapatnál, az ellenfélnél, vagy maximum olyan lövéseket enged, ami kis helyzet, de Unitednél nem ez van, Unitednál egy ilyen mágia van, és az utóbbi három meccsen ez a mágia, hát valamilyen szinten működött. Úgyhogy nyilván a statisztikák, azokat ilyenkor, nem azt mondom, hogy ki kell kukázni, de hogy ez már egy, nem tudom, ez már egy olyan random minta volt, amit én nehezen tudok hova tenni. És akkor nyilván most jönnek könnyebb meccsek, simán lehet, hogy ezek is hasonló mederben fognak lezajlani, csak nyilván itt még nagyobb lesz a játékosok közötti különbség, és akkor nem tudom, lő 20-at a Sheffield majd a United kapujára, a United meg 3-0-ra megnyerte a meccset. És simán látom képzelni, hogy ez lesz.
Lehetséges. Nem tudom, én megmondom őszintén, hogy a 33. fordulóban a Unitednél kevés dolog érdekel fantasy szempontból. Szerintem ezt majd elég lesz megfejtenünk egy picivel később. Liverpool annál jobban foglalkoztat. Pont azért, mert ők az egyik legforróbb csapat itt a 34-es duplában, mégis most, jelen pillanatban én azt érzem, hogy nem lesznek ott a forduló, a 38. fordulóban a bajnoki címért vívott párharcban.
Ezt nem tudom. Nehéz a sorsolásuk. Sok idegenbeli meccs, de jönnek vissza a sérültek. Ezt szerintem az egyébként nagyon fontos dolog, hogy mind Alisson, mind Alexander Arnold, mind Jota visszajön, amit nyilván FPL szempontból nem örül neki az ember, mert nyilván ezzel rengeteg játékosnak a helyzete sokkal bizonytalanabbá válik, főleg egy 34-es duplában, viszont ha így összességében nézem, az nyilván mindenképpen jó lesz, hogy ha már csak Zsotát 45 percre be lehet dobni már, mondjuk akár a következő fordulóban, az már egy nagyon nagy boost, mert a csávó egy zseni.
Igen, tényleg nagyon sokat számít szerintem is, hogy visszajönnek, viszont én az idegenbeli meccsektől nagyon féltem őket, itt a Palace ellen azt értem, hogy ezt behúzzák, de az, hogy a Fulham, Everton és a West Ham ellen is győzzenek, ezt így nem látom egymás utánba.
Én se látom.
Azért, mert nagyon-nagyon kevés idejük lesz pihenni, és ami elképesztően rossz, az, hogy utána a 36-osban játszanak a Tottenhammel otthon, és a 37-esben az Aston Villával. És ez az Aston Villa szerintem a 37-esben sokkal erősebb lesz, mint az Aston Villa, amivel nemrég játszott a Manchester City, vagy amivel most fog játszani az Arsenal. Például az Arsenalnak egy sima meccs kéne, hogy legyen, hogyha abból indulunk ki, hogy Douglas Lewis begyűjtötte a 10. sárgáját, és el lesz tiltva. McGinn most ér vissza a sérüléséből, Kamara valószínűleg most sincs meg nem lesz a Liverpool ellen sem, de például már, ha csak Douglas Lewis nézem, akkor ez egy nagy különbséget tud jelenteni itt
persze,
az Arsenal és a Liverpool elleni Aston Villa között.
Így van, így van. Ez teljesen megadom, nagyon nehéz futása lesz. Ugye mindenki azt mondja, hogy az Arsenalnak van a legnehezebb sorsolása, ami valahol mondjuk papíron igaz is, de nem sokkal mondanám jobbnak a Liverpool sorsolását ezzel a rengeteg idegenbeli meccsel. Szóval annyi előnyük van, hogy ők a Spurs-t otthon fogadják, de ez a Spurs igazából mindenhol kellemetlen csapat, tehát egyébként tök jó a Spurs. Mondjuk védőt még mindig nem tudok ajánlani FPS-ből, de hogy elől, amiket összehoznak, az mindenképpen bizalomra ad okot. Tehát például, ha itt mondjuk tippálnom kéne a Villa Spurs között, akkor nyilván itt a Spursnek az a nagyon nagy pehe, hogy olyan brutális a sorsolása, hogy azzal ne olyan nehezen tud kijönni. Bármennyire jó formában van, a Villának sokkal kedvezőbb a sorsolása, úgyhogy én lehet, hogy a Villát mondanám itt a negyedik helyezett csapatnak a Game Week 38 után.
Ez még nem is gondolkoztam, hogy vajon melyikük fogad el, de mindig csak azt néztem, az Spurs, hogy... Hát ha buknak, és hát ha buknak, és egyébként az utóbbi fordulókban még buktak is. Kár, hogy a...
Buknak, csak a Unitednek ahhoz, hogy itt bármelyiket is megelőzze, ahhoz nagyon nagy feltámadás kéne. Tehát itt nem egy pici feltámadás kéne, hanem ilyen brutális. Tehát kb. Nem azt mondom, hogy nem veszíthet meccset, de mondjuk hát kettőnél többet semmiképpen sem. És a maradékot kb. Mindet nyernie kéne, mert azért rendesen le van maradva.
Igen.
De hát most próbáltam itt ilyen az észszerűség bástyája lenni. De ja, szóval érdekes lesz ez a menet, és hát nyilván itt még a West Ham, mert meg sem említettük, aki hát nyilván a Leverkusen ellen sok közük nem volt az egész történethez, és hát ez a West Ham egyébként, nem tudom, lehet, hogy itt, ha így fejezik be ezt a szezont, akkor azt fogják mondani Moyesnak, hogy köszönjük, nagyon sokat tett ezért a klubért, de most már itt az ideje egy más edzőt keríteni.
Ehhez közel állunk szerintem is, és érdekes lesz látni, hogy mi lesz ennek a vége. Szerintem nagyon fog múlni az öltözőn, mert igazából eredményileg nehéz lenne.
Hát ez egy top 8-as keret. Én azért azt gondolom, én mindig is ezt gondolom, már szezon elején is ezt gondoltam, hogy tök fura ez a West Ham, mert a keretileg hát nyilván nagyon nehéz belekötni, így, hogy itt mondjuk van ez a top 7, és akkor utána nem igazán tudnám azt mondani, hogy kinek van feltétlenül jobb kerete, és hát nyilván ott az edzőnek van egy ilyen konzervatív hozzáállása, ami nem feltétlen passzol ez a kerethez, de még amúgy ez se igaz feltétlen, csak mondjuk többet ki lehetne hozni itt Kuduszékból.
Igen, csak azt is szoktuk látni a Premier League-ben, hogy sok csapat égeti meg magát ilyenkor, amikor meg akarja ezt ugrani ezt a következő lépést. Az, hogy top 8-as keret, hát lehet, hogy ezt vitatnám, mert
ott hát én például a Newcastle elé helyezném ezt a keretet. Például a Newcastle elé, az Aston Villa az már mondjuk necces, hogy ott melyiket mondanám jobbnak. De ja, más nem még biztos, hogy ide tennék.
Én, hogyha ha menedzser lennék, én szívesebben venném át a Newcastle-t, és akkor ezt most így a transfer... Budgetet figyelmen kívül hagyva is, azt mondom. De lehet, hogy csak az utóbbi másfél évben nyújtott teljesítményük miatt mondatja ezt velem.
Ez lehet.
Skamaka egyébként, ha már West Ham és Liverpool ellen sem említettük meg, azért szerintem összesen nem lőtt ennyi gólt.
Hát,
a West Ham-ben eltöltött furcsa szezonja alatt itt a PL-ben, mint amit most így egy meccsen óriási villan van Liverpool ellen. Lényegében klasszisnak tűnt.
Igen, teljesen így van. De hát egyébként itt ott abban az időszakban a West Ham-nél nagyon sokan megégtek csatárposzton. Szóval,
meg az összes időszakban ott, meg hát...
Így valahol, igen, kb. Most is ez van. Tehát azért az, hogy még mindig az Antonio csatára ennek a csapatnak, az szerintem nagyon sok mindent elmond. Szóval, ja, ez így van. Na de, figyelj, itt a 34-esről én olyan szempontból beszéljünk, hogy ha már itt a Liverpool szóba jött, ugye szerintem nagyon sok játékos, aki már most benn van a csapatokban, vagy mondjuk itt ilyen Game Week 30-31-es wildcardokon menő volt, azok itt a sérültek visszatérésével sokkal inkább megkérdőjeleződtek. Itt nyilván Liverpoolnál szerintem egyértelműek ezek a nevek, de itt lehetne sorolni, ugye most itt a másik csapat, ahol nagyon sok sérült tér vissza most, meg majd a 34-esben, ugye az még a Wolves, ahol komplett támadósor fog visszajönni, de ezt majdnem mondhatom még a nyilván az Arsenalnál ott annyira nem számítanak ezek a dolgok, de hát ja, mondjuk kb. Ez a két csapat, ahol ez ilyen nagyon jelentős. Nyilván itt a Palace Olisséket azt azért nem hoznék ide, mert szerintem a Palace-os még kb. Senkinek nincsen bent, csak mindenki nézegeti őket, de mondjuk ez a Wolves, a Liverpool, az mindenképpen egy ilyen nagyon sok helyen megjelenő arcok.
Hát igen, itt a Liverpoolban szerintem Keleher nem fogja megélni ezt a duplát. Két meccset semmiképpen sem, én ezt érzem. Bradley úgy néz ki, hogy a 33-asban még kezdeni fog. Legalábbis volt egy ilyen nyilatkozat a Kloppnak, hogy abszolút nem volt tervezve az, hogy Trentit szerepet kapjon csütörtökön, ami számomra azt jelenti, hogy biztosan nem fog kezdeni a Palace ellen, hanem megint a padon lesz ott. És Zsota is visszatért, ahogy arról már beszéltünk korábban. Nekem nagyon nagy reményeim voltak Darwin Núñezhez itt a 34-es duplában, de majd, amikor a következő adásban a Freed-ről fogunk beszélni, szóval ott is fel fog ez jönni, hogy nagyon nagy probléma volt ő szerintem itt a Manchester United ellen, és ez egy örökös ilyen Darwin Núñez probléma, hogy ez valaki lehet világklasszisabban, hogy helyzetbe kerüljön, de lesznek olyan meccsek, amikor csak egy helyzete lesz valakinek, vagy kettő, és hogyha ott rosszul dönt, és lövést választ passz helyett, és még az a lövés is nagyon rossz lesz, akkor ez jelenthet óriási különbséget ezen a szinten, itt amikor már a top csatárokat nézzük. És,
ez az örök Darwin Núñez tényleg probléma.
És emiatt
ez az összes vitát ez generálja. Szerintem értetően aggódsz. Én se azt gondolom, hogy Zsota Diazra lesz veszélyes. Nem azt mondom, pont lehet, hogy a duplában majd egy ilyen támadósor fog felállni, hogy Zsota Diaz Szalá valamelyik meccsen, de úgy alapvetően inkább Núñez percéből fog szerintem Zsota eszegetni. És igen, ez emiatt már most is ott tartanék, hogy semmiképpen nem hoznám őt, miközben ugye itt tempóban szerintem nagyon adja magát, hogy akinek nincsen free hitje, az most egy Liverpoolost hoz, mert most ez a Palace elleni meccs hazai pályán ez jónak néz ki, és nyilván egy duplázó Liverpoolban mindenképp akarsz játékost hozni. De igen, ez majd nyilván free hitnél is valószínűleg elmondjuk, hogy nem biztos, hogy össze lehet hozni a három Liverpool játékost a free hitre. És akkor meg végképp nem tudod összehozni most itt a, nem tudom, cserékből, mert akkor nem biztos, hogy rájuk pazarolnám azt az egy cserét.
Fontosabbnak érzem én is az Arzenát, és ott próbálni kimaxolni a helyeket, mint a Liverpoolt. Főleg a percek miatt. Igazából csak a percek miatt.
Abszolút. Úgyhogy igazából itt ennyi. Itt még a Sarabiát jutott eszembe, hogy szerintem még így is egy jó pick, mert azért azt gondolom, meg majd ki fog derülni, hogy most hát ha már 33-ban elméletileg Wang is egészséges, de ő rajta mondjuk nagyon meglepődnék, hogyha rögtön visszadobná a kezdőbe, mert azért ez Kunyával is még eddig nem került be a kezdőbe, miközben már kétszer is a padon volt. Szerintem itt lesz az ideje Kunyának, és akkor ott így hirtelen megint lehet, hogy sokan lesznek, de ettől függetlenül szerintem Sarabia, szerintem egy meccset biztos meg fog kapni a duplába, a másikon meg csere, az sem feltétlen annyira vészes. Csak hát nyilván nem mindegy, hogy melyiken játszik, mert az egyik az Arsenal, a másik meg a Bournemouth. Szóval ezen kell szerintem majd izgulnod, hogy a Bournemouth kapja meg, és amire egyébként simán lehet, hogy arra van a nagyobb esély.
Meglátjuk, igen. Semmiképpen sem ideális, hogy jönnek vissza a támadók, de Tehát ez benne van a pakliban, és amúgy se tőle vártam az óriási pontokat.
Na és hát mind a kettőnknek két cseréje van, Game Week 33 előtt, szóval izgalmas, hogy egyáltalán, hát én nyilván el fogom lőni, mert nekem muszáj ellőnöm ezt a két cserémet, de Levi még megtarthatja a második free transferét a következőre. Nyilván az lenne valószínűleg a logikus is, de ettől függetlenül akár ez egy olyan forduló lehet, ahol sok nagy csapatnak jó sorsolása van, úgyhogy már lehet, hogy akár megéri most ellőni mind a kettőt.
Előfordulhat, és főleg azért, mert pont a sorsolás az nem alakult jól a védőim számára, mert a jelenleg a buszcsapatomban kezd Pau Torres az Arsenal ellen, és Brent Waite a Chelsea ellen, mind a ketten idegenben. És hát egyikőjüktől sem várok sokat, sőt, Pau az maga a katasztrófa, őt biztos nem akarom játszatni az Arsenal ellen. És ami a legrosszabb, hogy azt olvastam Twitteren, hogy Gabrielt nem látták a legutolsó edzésen.
Igen, ezt én is olvastam. De ez mindig olyan, hogy ezeket így mindig így bedobják, aztán sokszor nincs jelentősége.
Néha az Arsenalnál az a baj, hogyha látnak valakit az edzésen.
De ja, igen. Hát ja, most akkor tényleg kicsit küzdesz itt a védőid, de gondolom nem akarsz két védőt cserélni.
Elég rosszul néz neki, hogyha most kéne kettő védőt cserélni. Szóval nem tervezek.
Az hoki csere lenne.
Igen.
Azért egy kicsit.
Valószínűleg egyet fogok cserélni, és akkor meghagyok két cserét a következő fordulóra, már csak azért is, mert itt egyet sérülés több hétnyi tervezést keresztbe tud húzni, szóval
igen.
Most nagyjából tiszta a kép, hogy akkor ki játszik és ki nem, de nagyon-nagyon féltem itt a 34. fordulós csapatomat, szóval valószínűleg kirakom majd Pau Torrest, és helyette hozok valakit.
Hát nekem bonyolultabb a helyzet jóval, hát de közben meg szimpla is, tehát hogy nem kell túl gondolni, van két cserém, egyetlen Manchester City játékosom van, és hát én három Manchester City játékosról akarok nekivágni ennek a fordulónak, úgyhogy nagyjából azt kell megfejteni, hogy kik legyenek ezek az emberek. Valószínűleg nem fog jönni hír, Guardiola nem mondott semmit, sok minden megfordult a fejembe, de hát ugye itt a KDB a nagy kérdés, hogy egyáltalán ő vele itt mi van, vagy hogy ő vele tényleg itt mit lehet csinálni, de valószínűleg nem lehet sok mindent vele csinálni. És akkor jön a kérdés, hogy akkor kit lehetne behozni. Lehet, hogy ilyen tényleg ilyen nagyon hulladék City-st fogok behozni, ilyen Jeremy Doku szintű játékost, de nem bánthat senki, mert nyilván kezdeni fog, és a Luton ellen játszik hazai pályán. Ez azt jelenti, tipikusan egy olyan sztori, amit így meg lehet próbálni. A védő szinten ott meg a Rico Lewis az, akit itt nagyon nézek magamnak, mert hát nyilván ő most egy olyan játékos lehet, aki tipikusan ezt a meccset megkapja, és ja, ő még akár támadásban is veszélyes lehet. Szóval itt nyilván a City-seimet kell kitalálni, hogy mint tegyem ezt az egész dolgot. Ami egyébként nagyon örülnék, hogyha jönne valami olyan info szombaton, hogy Holland nem játszik off, teljesen kuka off, mert akkor egy Julian Alvarezzel én nagyon erősen betámadnám. És ő még akár egy olyan is lenne, hogyha tényleg ezeknek az infoknak a tudatába vagyunk, akkor ő egy olyan az lenne, akire a triple kapitányi karszágot is rámerném durrantani.
Tony helyett nem gondolkoztál Alvarezen? Én értem, hogy a Sheffield United fog jönni.
A Sheffield ember. Sheffield.
Ivan Tony, szóval...
Értem, hogy kb. Most a liga legrosszabb játékosa. Én ezt értem. De ekközben meg a liga legjobb csatára is. Szóval ő benne van ez az ilyen kettősség, nagyon furcsa arc, zűrös. És ő neki ez jól állhat, hogy Sheffield United ellen otthon játszik. Szóval nem, rajta nem gondolkoztam, hogy kirakom. Mert azért, mégiscsak, most tényleg, akkor nem tudom. Tehát nyilván nagyon csúnyán elbánt a tulajokkal itt az előző fordulóban, de mondjuk az előző fordulóban is, de ott az nyilván ott nagyon csúnyán, de mondjuk lehet, hogy még talán az volt a legkevésbé az ő hibája, inkább az előtte lévő fordulókon kéne elgondolkodnia, bár mondjuk ott is a Reguilon haverja betett itt a 29-esben. Szóval nem akarom fölmenteni, de ettől függetlenül valószínűleg játszatni fogom itt a Sheffield United ellen, és tényleg itt a Pedro Porro, meg a Gibbs White, a két olyan játékosom, aki most itt a kezdőben a jelen pillanatban, akiknek mondjuk a leggyengébb a sorsolása, és valószínűleg oda fogok berakni két embert, gyakorlatilag majdnem mindenki hazai pályán játszik Sonon kívül, akkor, és azt érzem, hogy akkor azért ezt a Game Week 33-as fordulót nagyon közel vagyok ahhoz, hogy kimaxoljam, vagy legalábbis a free hitem se feltétlenül néz neki sokkal másképpen, aminek meg magában örülök. Szóval, ja, itt még a City-t kell megfejtenem, lényegében itt ennyi a kérdés. De ha figyelj, ha esetleg tudsz valakit ajánlani egy fordulóra, azt nagyon szívesen veszem. De itt nem nagyon láttam még egy olyan meccset, amit úgy hú, most nagyon be akarok támadni. Itt a Liverpoolosokról már beszéltünk, hogy ott bármennyire is jó ez a sorsolás a Palace ellen, még erre az egy fordulóra sem. Nem Luis Diaz az az ember, akit így nem tudom, be akarok hozni erre a fordulóra. Szóval, ja, nem tudom, hogy van-e bárki olyan, aki kicsit is...
Nekem ez a Tony Alvarez csere volt, ami először eszembe jutott, pusztán azért, mert hogyha most free hitelnék a 33-as fordulóban, akkor ebben a pillanatban nem raknám be se Fodent, se De Bruynt, ami mindig jót az szokott igaz. Jelenteni igen. Alvareznek, akkor is, hogyha ha Haaland kezd, aha, és van. És akkor ehhez jön hozzá az, hogy Tony abszolút nincsen formában, és most még egy kisebb sérüléssel is küzdött az előző meccs előtt. Thomas Frank azt mondta, hogy okés, és tud kezdeni ebben a 33-as fordulóban, ami jó hír, és nyilván értem, hogy Sheffield United, ráadásul otthon lesz majd a Brentford.
Igen.
De Sheffield United ellen is lehet küzdeni, meg szenvedni, és a Brentford nem különösebben egy jó csapat így az utóbbi időben, szóval miért ne? Most láttuk, hogy a Chelsea se tudta őket megverni. Oké, okay, ebbe a témába inkább nem is érdemes belemenni, hogy ebből mit lehet leszűrni, és mit nem. Ezen kívül igazából még egy valaki, aki eszembe jutott, és aki egy okés, ilyen egyhetes tip lehet, ilyen igazi punt, az pedig Havertz lehet szerintem itt az Arsenalból, hogyha nagyon trükközni akarsz, és főleg azért gondoltam rá, mert szerintem ennek az Aston Villának legalább 3-at fog lőni az Arsenal.
Azt mondod?
Én jelen pillanatban ezt érzem, tényleg itt ez a Douglas Luizos eltiltás, ez egyszerűen, és a City is nagyon-nagyon lefociszta őket itt igen, két fordulóval én. Korábban. Akkor volt ez a Foden Mester 3-as, ugyebár én azt érzem, hogy itt lehet egy jó meccs az Arsenalnak. A 3 pont miatt én nem is annyira aggódnék, még akkor is, hogyha itt az Emery Magic az...
Igen, az Emery Magic az egy létező pörögni. Dolog.
Nekem ez az ilyen bold predictionom a hétvégére, hogy ez a meccs, ez viszonylag sima lesz.
Nem rossz egyébként, ez nem rossz tipp, és arra egész könnyen lenne pénzem, mert akár ugye az is játszhatna, hogy egy Sakát behozok, bár az ugye nagyon kis ilyen nem túl izgalmas jelölt lenne, de ott viszont igen, akkor ki kell venni pénzeket. Bár mondjuk a Pedro Porro Rico Luisból talán kijönne, de nem vagyok benne biztos, hogy egyébként kiadja. Szóval Havertzre meg biztos lenne pénzem. Tehát az valid. Jó, hát figyelj, itt még van egy napon már ezen gondolkozni. Nektek is van még talán egy napotok meghallgatni ezt a podcastot, de jövünk majd a jövő héten is, és hajrá nektek. Sziasztok!
Sziasztok!
Pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a Footballcrace.com store webáruházat. Footballcrace. Fanatikusoktól fanatikusoknak.